Szép napot mindenkinek! Fehér Marian vagyok, és vendégem Babik Edit, az én egyik kolléganőm, akit köszöntök. Szia!
Szia, Maja! Üdvözlem a hallgatókat is!
Akinek múlt hét óta péntekenként délután 2 és 3 között hallhatjátok a műsorát, ez egy új műsor itt a Rádió Cafén, a címe pedig az, hogy Egy életem. És ebben nagyon-nagyon sok minden benne van nyilvánvalóan, leginkább a lehetőségek keresése és kihasználása, illetve a választások való buzdítás, és én, ahogy az első adást meghallgattam, talán onnan is indult az egész, hogy próbálj már meg jól lenni abba az életbe, amibe vagy.
Én azt hiszem, hogy össze is foglaltad, hogy miről szól a műsor, pontosan. Az életünk első szakaszában azt mondjuk, hogy hosszú az élet, ráérünk majd még, és akkor tologatjuk egy kicsit a dolgainkat, aztán eljön a B oldal, amikor meg elkezdünk
milyen
azon
gondolkodni,
hát hip-hop, igen. És aztán elkezdünk azon gondolkodni, hogy rövid az élet, és akkor egy picit végigfut az ember fején, hogy mit hagyott ki, mit kellett volna még, mi van a bakancslistán, mit lehetne jobban, és talán ebben a szakaszban már jobban tudunk figyelni magunkra is, a környezetünkre is, azokra a lehetőségekre, amik kínálkoznak. Úgyhogy körülbelül ezt fogja felvillantani a műsor. Különböző élethelyzetben szól mindenkihez. Én azt gondolom, hogy mindannyian járunk munkahelyre, érezzük, hogy mi az, ami ott kellemetlen számunkra, mi az, amitől jól érezzük magunkat, mi az, amit akár mi magunk jobbá tehetnénk. Talán mindannyian kerülünk életünk során olyan helyzetbe, hogy eladjuk az ingatlanunkat. Hogyan tudunk abból egy picit többet kihozni, hogyan tud nekünk segíteni mondjuk a homestaging tudománya, hogy akár jobb árértéken, jobb áron tudjuk értékesíteni, de mondjuk abban is, hogy jobban érezzük magunkat abban a lakásban, hogyha mégse adjuk el. Aztán beszélgetünk olyan emberekkel, akik a határon túlélnek. Nézzük meg, hogy hogyan gondolkodik egy spanyol ember, nézzük meg, hogyan gondolkodik egy olasz, mi az, amit abból a kultúrából át tudunk löpni a mi kultúránkba. Úgyhogy körülbelül elég színes lesz a műsor.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy színes, hogy van benne ez a kitekintés a világra, ugye, amit az életünk dolgaiba is mi itt szoktunk mondani. Na most rajtad keresztül egy picit kitekintünk a világba. Hogyha esetleg valakinek nincs is benne a mindennapjaiba, akár ez, amit mondtál, hogy a B oldalon már tudatosabbak vagyunk, meg látjuk, hogy gyorsan megy az élet, rövid az élet, vannak dolgok, amiket még nem csináltunk meg, most pedig megcsinálhatnánk. Én nekem van ezzel kapcsolatban egy olyan feltevésem, hogy pont a tempó miatt ezt időnként elfelejtjük, viszont ha van egy ilyen műsor, akkor az segíthet ráébredni arra, hogy vannak területek, amikkel még adott esetben nem is foglalkoztunk. Aztán lehet, hogy nem is érdekel, és akkor nem kell. De az is egy fontos kérdés, hogy tudjuk-e, mi érdekel.
Igen, hát hogyha ilyen színes a kínálat, akkor talán mindenki megtalálja majd benne azt a választási lehetőséget, ami az ő számára tényleg szebb és jobbá, vagy egy picit magasabb szintre csavarhatja azt az életérzést, amiben éppen van.
Viszont nem összekeverendő ez, azt hiszem, a luxussal, ugye?
Egyáltalán nem. A műsor nem luxusról fog szólni. Nem.
Tehát nem arra kapacitál, nem. Hogyha van pénzed, akkor mit tehetsz meg?
Nem. Biztos ők is találnak benne olyan témát, ami számukra is érdekes lehet, vagy aki ezt keresi. Nem, olyannyira nem, hogy amikor a műsor címet keresgéltük, akkor nagyon sok minden eszünkbe jutott. Nekem például a Nem kell mindig kaviár című film, hogy valami olyasmit akarunk kifejezni, nem kell ahhoz kaviár, hogy jól érezzük magunkat, és nem kell ahhoz a luxus, hogy jól érezzük magunkat. Egy óriási sétával, egy túrával olyan élményt szerezhet az ember baráti körrel együtt, ami szerintem pótolhatatlan, és olyan témák kerülhetnek felszínre, ami esetleg egy luxus környezetben nem biztos, hogy beszédtéma lehet. Szóval én azt gondolom, hogy nem, ettől nagyon távol tartja magát a műsor. Inkább az élet minden terén szeretnénk színes dolgokat megmutatni a világból.
Nem tudom, mennyire vagy kész arra, de azt talán tudod, hogyha pont jókorban napembere vagy, akkor sajnos nem úszod meg az önvallomás egy részét, vagy egy kis szeletét, mert hogy azért fontos kérdés, hogy vajon miért is te csinálsz egy ilyen műsort, miért gondoltad, hogy csinálsz egy ilyen műsort, miért gondoltak rád, hogyha ez úgy alakult, tehát miért is Babik Edit ez a műsor?
tudsz valamit, Maja, mert hogy én nem gondoltam rá, eszem ágában sem volt. Én legutoljára 20 évvel ezelőtt dolgoztam a médiában, akkor készítettem oktatási, gazdasági, kulturális műsorokat.
És az is inkább televízió.
Nem, hogy inkább, hanem szinte televízió, egy-két szösszenet volt, ami a rádióban szólt, és hát akkor ott hagytam ezt a területet, akkor elmentem az üzleti életbe, és ott mérettettem meg magam. És nagyon érdekes, mert amikor most újraindult a rádiókáfé, akkor megkeresett a felelős szerkesztő, beszélgettünk, és valahogy így szót követett, és mondta, hogy figyelj, de kellene egy ilyen műsor, csináld meg, ez tök jó, ez pont olyan, amilyen te vagy. És akkor én mondtam, hogy én már nagyon-nagyon régen nem, én már másban, máshol, másért, és egyáltalán, és úgy jaj, hát 20 éve nem is láttam se mikrofont, se kamerát, se semmit. Aztán, hogy nem...
Rájöttél, hogy hoppá, de ez a B oldal.
Hát igen, lehet, hogy erre is, és egyébként nem állsz messze a valóságtól, mert hogy decemberben eltörtem a lábam, és fekvőgipszben feküdtem otthon, amikor ismét csak hogy nem fölhívott a felelő szerkesztő, beszélgettünk, és valahogy akkor úgy megtalált ez a gondolat. Tudod, amikor egy kicsit ki vagy szolgáltatva, amikor egy kicsit másképp, máshonnan látod a világot, másképp nézel rá a világra, akkor hozol más döntéseket, és akkor lehet, hogy egy kicsit tényleg megemeled, kicsit fölcsavarod mégiscsak azt a gombot, úgyhogy jó pillanatban talált rám, és akkor azt mondtam, hogy oké, akkor gondoljuk végig, nézzük meg, hogy ez mivel jár, mit lehet ebből kihozni. Készítettem szinopszist, végig gondoltam, hogy nekem hogy fér az életem, hiszen én nem főállásban csinálom ezt a munkát, és azt kell, hogy mondjam, hogy most úgy érzem, hogy nagyon jó döntést hoztam.
Volt ennek egy hosszú előkészülete, ugye ebből kiderült, hogy akkor az elmúlt fél évben a gondolkodás, az előkészítő munka, hogy legyen a tartalom, a vendégek szervezése, a címen való lamentálás, tehát hogy egy csomó minden történt. Ez is azt mutatja, hogy ez ilyen nagy igénnyel készül, és amúgy azt gondolom, hogy maga a műsor is igényes, a témák is igényesek, amikről beszéltünk, és amiket felvett, hiszen a kérdés az, hogy legyen igényed egy jobb életre. Úgyhogy még mindig rajtad keresztül akarom ezt megvilágítani, ahogy te mondod, a médiából te egy bizonyos ponton átnyergeltél az üzleti világba, tehát nem idegen tőled az sem, hogy válts időnként.
Na ez a váltás, ez nagyon érdekes. Így van. Hogyha végig gondolom, akkor ugye volt egy nagy szakasz a médiában, aztán jött valóban ez az üzleti élet, és hát aztán jött egy nagyon nagy váltás az életemben, amikor 48 éves koromban beültem az iskolapadba, a Corvinus Egyetemre, és azt mondtam, hogy én most turizmussal szeretnék foglalkozni, és oké, hogy van egy csomó tudásom, piaci tudásom, ismeretem, akár szaktudás is, meg hogy mindig is érdekelt a turizmus, de hát ha én ezen a területen akarok dolgozni, akkor abban ne vágjunk már úgy bele, mint a fába a bal, tehát belevágjuk, hanem akkor szívjam föl magam tudással. Úgyhogy én beültem a Corvinus Egyetemnek egy képzésére, ahol szereztem egy kulturális turisztikai diplomát, és hát elég furcsa érzés volt. Szóval úgy éreztem magam, mint a Kezdő című filmben Anne Hathaway és Robert De Niro, aki látta a filmet, biztos emlékszik rá, amikor egy nyugdíjas korú ember a felesége halála után visszaáll a munkaerőpiacra, és egy fiatal cégnél, egy startup cégnél kezd el dolgozni, és az ottani főnöknek gyakorlatilag a jobb keze lesz. Na, szóval volt egy ilyen érzésem, amikor belecsöppentem ismét ebbe a világba, hogy ott volt körülöttem az a sok fiatal, én ott álltam a kis kosztümben, a kis táskámmal, a magas sarkú cipőmbe, és te jó ég, most itt mi lesz. Úgyhogy ez egy ilyen váltás, azt hozzá kell tenni, hogy előtte én évekig egy jó pár évig otthon voltam a nagymamámmal, mert amikor én ott hagytam az üzleti életet, akkor jött egy olyan váltás az életembe, hogy akkor én pár évet otthon voltam vele, és amikor ő elment közülünk, én akkor iratkoztam be az egyetemre, és akkor kezdtem megint egy új életet.
Na, tehát több szakaszról is beszélhetünk. Visszamegyünk egy kicsit a médiához, jó? Televíziózás jó két évtizeddel ezelőtt, különböző szerkesztőségekbe, különböző oktatással, kultúrával összefüggő műsorok készítése. Hogy emlékszel erre? Mi volt az? Teljesen más. Tehát most egy kicsit ilyen fekete-fehér széles vásznú mozit villancs fel az emlékeiddel.
Hát igen, és még az se biztos, hogy hangos az a film, még lehet, hogy néma a film, most jelképesen mondom.
Értem.
Igen, Igen, például nem volt internet. Tehát 1900, tehát ugye amikor én már dolgoztam, akkor a televízióban akkor még nem volt, aztán közben persze lett, és egészen átalakult minden, de hát akkor úgy működött, hogy volt egy szerkesztő, összeállította a műsort, aztán megmondta, hogy neked kivel kell beszélgetni, aztán utólag ő vágta meg, ő tette adásba, egyáltalán minden háttér folyamatot ő intézett, hogyha hát ha most ezt én összehasonlítom a mostani helyzettel, ugye így gyakorlatilag mindent is mit csinálunk, mi találjuk meg, tehát azokat, akik megszólalnak a műsorban a saját környezetemből, vagy a saját ismeretségi körömből szólítom meg. Ha esetleg szükséges utómunkát végezni az anyagokon, akkor azt én vágom meg, én vállalom a felelősséget az anyagért. A podcastra ugye szintén van dolgunk, hogy az fölkerüljön, szóval most egy ilyen manufakturális folyamat lesz, jobban kötődik az ember személyéhez, mint azt mondom, hogy ahhoz az adott szervezethez, vagy ahhoz a dedikált személyhez, aki mondjuk nem én vagyok.
Igen, de akkoriban ugye ezt úgy hívták, hogy stáb, hogy volt külön stáb egy műsornak, ami annak is adott teret, hogy mondjuk közös gondolkodás legyen.
Az viszont nagyon jó volt. Azt nagyon szerettem, a csapatmunkákat, az együtt gondolkodást, azokat a workshopokat, ahol tényleg össze lehetett dobni a tudást. Igen, hát ez egy másik műfaj, megváltozott a világ, szerintem ehhez alkalmazkodnunk kell, van olyan is, nyilván ma is van még olyan hely, ahol ezt megtalálna az ember. Ez egy újabb műfaj, inkább az individualizmus felé ment el a világ sok szempontból.
Miért váltottál? Tehát annak idején miért jöttél el a tévéből?
Nem láttam benne a perspektívát hosszú távon. Igen, igen.
És ez milyen szak? Melyik időszakában volt?
Hát ez
volt?
A 2003-2004.
Tehát igen. A kereskedelmi média már berobbant.
Uh-huh. Nem tudtam ott elképzelni az életemet. Körbenéztem, láttam ott idősebbeket, és nagyon érdekes volt, hogy azt mondtam, hogy biztos, hogy nem. Hogy nem szeretnék itt megöregedni. Ez nagyon érdekes, ez ott cseng a fülembe, hogy vajon ezt miért mondtam, és hogy mi volt ebben a motiváció. Nem tetszett.
Nem
nagyon
tetszett,
sok
amit
minden.
Láttál, hogy mi történik igen. ezekkel az emberekkel igen. az igen. ő igen. idősebb korukban?
Igen. Igen.
A nem kiszámíthatatlanság?
A kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság. Nem találkoztak az igények, igen, azzal a felkészültséggel, amiben én akkor voltam. Én azt gondoltam, ha nem tudok értéket közvetíteni, hát akkor én mondjuk nem szeretnék a sminkelésről, vagy nem tudom, az is jó, mert nagyon jó pofa szórakoztat, de azt csinálja más, arra vannak felkent szakemberek, az egy másik terület. Én azt gondolom, hogy az, amit például a fogyatékosoknak és a róluk szóló műsorban tudtam adni, az talán a leghálásabb terület volt akkor, pont azért, mert még az internet csak kialakulóban volt, és hogyha én készítettem egy anyagot egy olyan szülővel, akinek mondjuk Lesnayen-szindrómás beteg gyereke volt, és azt meghallotta innen 300 kilométerre egy nagymama, aki szintén látta, hogy jé, az én unokám pontosan ugyanezekkel a tünetekkel, hogy van ilyen, hogy van még ilyen a világban, hiszen itt az orvos nem tudott, hiába vittem Debrecenbe, hiába vittem ide-oda, amoda, nem tudott segíteni, és amikor ő írt egy levelet, és én összetudtam kapcsolni ezeket az embereket, tehát annál hálásabb feladat nem volt, és amikor utána kaptunk egy-egy köszönő levelet, vagy amikor megtalálták azt az orvost, akihez fordulni lehet.
Ezért érdemes csinálni. Én igen. azt képzelem, tehát én a saját karrieremből is azokra emlékszem, amikor olyan nehéz helyzetekben egymásra találtak emberek egy műsor kapcsán, vagy egy műsornak köszönhetően, szóval ezt a csatornát, tehát azt nem árt elfelejteni, hogy sokszor úgy csatornák vagyunk, igen. és hogy ez a feladat, tehát nem egyébként igen. ennél nem több, hanem az, hogy információk lehetőleg értékelhető valódi információk hangozzanak el, és hallja meg az, akinek szüksége van rá. Ezt nagyon értem. Igen. De ebben ugye benne van egy kicsit a közszolgálatiság is, abszolút. Hiszen előtte te közszolgálatnál voltál, vagy előtte a televízió az egy két csatornás dolog volt.
Igen.
Szóval, hogy nem annyira tudtál azonosulni már utána azzal, ami a könnyedebb, lazább, adott esetben felületet vakargató.
Igen, 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 vagy felületesebb, vagy így van. Tehát
és azt de ezért nem olyan könnyű, nem? Azt mondani, hogy köszi, akkor én holnaptól nem vagyok itt.
Hát talán az is benne volt, hogy szerettem volna megmérettetni magam a piacon. Tehát azt mondtam, hogy oké, ezt már próbáltam, hogy én úgy kezdtem el televíziózni, hogy a gyerekek megszülettek, és akkor így mellettük, tehát eleinte így tudtam éjjel mondjuk megvágni a műsorokat, meg bejárni egy-egy napra, és hát úgy igaziból én nem kerültem ki előtte a munkaerőpiacra. És akkor azt éreztem, hogy oké, ez itt nagyon jó, meg nagyon szép, meg tényleg hálás feladat, mert annyit dolgoztam, amennyit akartam, úgy dolgoztam, amennyit akartam. Nyilván voltak keretek, de nagyon, nagyon kinyitotta az én világlátásomat is. Tehát amikor egyik nap elmész a strucc farmra, és ott a gazdálkodó emberrel arról beszélsz, hogy a strucc tojást mire lehet felhasználni, és hogy a fuzárium milyen gondokat okozott most a búza értékesítésében, ez volt egyik nap. Másik nap mondjuk beszélsz az oktatási miniszterrel arról, hogy a következő tanév hogyan alakul, és akkor a harmadik nap meg elkerülsz egy olyan családhoz, aki mondjuk azzal küzd, hogy hogyan ápolja otthon a beteg gyerekét, és keresi azokat a megoldásokat, ami a segítségére lehet, és te is próbálod aztán valahogy úgy összekötni ezeket a bizonyos szálakat, hogy megoldást találjunk nekik. Szóval egyik helyzetből kerültem a másik helyzetbe, és onnan egy teljesen váratlan harmadik helyzetbe, és én azt gondolom, hogy ez engem felkészített nagyon-nagyon jól az életre. Tehát nagyon sok olyan tapasztalást szereztem, ami, hogyha én beültem volna rögtön a főiskola után egy iskola, vagy egy munkahelyre, akkor nem biztos, hogy én ennyi féleképpen tudok alkalmazkodni a világhoz, és szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy jól érezzük magunkat a világban, az, hogy tudjunk és akarjunk alkalmazkodni. De én mindig azt mondom, hogy tulajdonképpen az a fogyatékos ember, aki nem tud alkalmazkodni.
Hát ez nagyon hamar be is bizonyítja a világ. Ugye van ez a klasszik mondás, hogy nem a leggyorsabb, nem a legügyesebb, hanem az alkalmazkodó éli túl. Legyen ez bármi, legyen ez időjárási viszontagság, legyen ez politikai helyzet, legyen ez gazdasági, pénzügyi helyzet.
Igen.
Tehát olyat Igen. még nem láttunk, hogy valaki azzal jut előre, hogy ragaszkodik valamihez, ami elmúlt vagy változik. Igen. Csak és kizárólag az, aki lerázza magáról, mint a kutya a vizet, és alkalmazkodik ahhoz, ami van, és megkeresi magában azt a részt, vagy kialakítja magában azt a részt, ami ahhoz passzol, és azért mondom, minden területen.
Igen, az, hogy könnyű ellerázni magunkról, az nem biztos.
Az egy másik
magánemberként
igen. Persze, igen. Ezt én belemehetünk igen. a leágazásaiba, milyen terápiák szükségesek ehhez, milyen testüzenetek jönnek, de ha a túlélésről beszélünk, de azért akkor tudod, mit legyünk, csak egyszerűen csináljuk az időjárást. Tehát egy bizonyos ponton túl, nekem egyébként az édesapám mondta, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem tudsz más csinálni, ez is egy áthallás természetesen, hanem egyszerűen beállsz az eresz alá, és megvárod, még eláll az eső. Mert van az. És akkor bármit terveztél, ugye, hogyha egy óriás vihar van, akkor most nem fogsz. De ha ezen őrjöngsz, attól nem
megy. Moldódik meg igen. a helyzet. Nem, milyen nem, bölcs nem. volt apukád.
Volt meg egy-két nagyon igaz mondata. Érthető, hogy vannak helyzetek, amikor az az alkalmazkodás, hogy kivonod magad, az az alkalmazkodás, hogy előre mész, na, szóval sok minden. És az is egy alkalmazkodás, amikor azt mondod, hogy figyú, ebben én nem akarok lenni, és keresek egy másik helyzetet.
Igen, igen. És amikor előbb azt kérdezted, hogy a változás mennyire volt gyakori az életemben, vagy a változások mennyire vannak jelen, akkor nekem bevillant az, hogy sokat utazom a munkám miatt is, de egyébként is nagyon szeretek utazni. És az egyik útról hazatérve érdekes módon egy jogatábor volt Máltán. Végig pörgettem a fényképeket, hogy miket fotóztam. És akkor nézem, ajtó. Megyünk tovább, megint ajtó. Ajtó Valettában, ajtó Gózon. Ja, ott vannak a csajok a jogatáborból, oké, ja, ezen én is rajta vagyok, itt biztos megkértünk valakit, aztán megint ajtó. és akkor feltűnően sok volt az ajtó azokon a fotókon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Valettában ilyen gyönyörű mészkőből épült házak vannak, nagyon szép homok, arany színű, és akkor ott egy piros ajtó, egy türkéz ajtó, egy sötét zöld ajtó, hol kopogtató rajtuk, hol semmi, csak egyszerű díszítés, hol egy kicsit dúsabb, és akkor ez úgy nagyon elgondolkoztatott. Amúgy is jogatában, ott kicsit olyankor az ember egy másik állapotba kerül, és akkor így elgondolkoztam, hogy az ajtó az tulajdonképpen két állapot közötti helyzetre utal. Tehát arra, és valahol tényleg ilyen vagyok, hogy benne van az a, vagy bennem van ez a szelídség is, ugyanakkor benne van az a piszokvagányság is. Bennem van az, hogy szeretek egy kicsit benne lenni helyzetekbe, de bennem van az, hogy változtatni kell, hogy mozdulni kell. És ugye az ajtónak is van egy ilyen dinamizmus jelentése, ott van, azon be kell lépni, azon át kell lépni, tehát azt hív az. Annak van egy ilyen hívása. Úgyhogy ez a kép ugrott be, ez a fotósorozat, hogy nekem akkor esett le, és ez évekkel ezelőtt, egy 10 éve lehetett, hogy nekem így ez az ajtóeffektus, ez mindig ott van az életemben, és akarok, és merek belépni rajta, és szeretek változtatni, fejlődni, tovább lépni. Tehát azért az is fura volt ott ülni ennyi idősen a Corvinus fiatal diákjai között. Kicsit mosolyogtam is magamon, ugyanakkor nagyon-nagyon feltöltött. Nagyon szeretek fiatal emberekkel is együtt lenni, nálam fiatalabbak.
Az is egy felhajtó erő, igen, ráadásul igen, konzervál.
Igen.
Na hát akkor zenélünk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Babik Edittel, az Egy Életem című műsorvezetőjével. Ez a műsor egyébként péntekenként 2 és 3 óra között hallható itt a Cafén, ebből adódóan ma is pont lesz. Na de zene, és jövünk vissza.